Kezdődik a híradó pénteken este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Továbbra is alig érzékelhető az infláció. Márciusban 0,1%-kal emelkedtek az árak. Holnapra összeszámolják az összes szavazatot, néhány szoros körzetben még módosulhat az állás, az összkép nem változik. Nemzeti listát állít a Fidesz az EP választásra, az MSZP már össze is gyűjtötte az aláírásokat. Versmaraton, versfolyam és villámcsődület, József Attila születésének évfordulóján ünnepeljük a költészet napját. Továbbra is alig-alig érzékelhető szinten van az infláció. A KSH adatai szerint márciusban mindössze 0,1%-kal haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékben a rezsicsökkentés hatásaként a háztartási energia ára mérséklődött 10%-kal tavaly márciushoz képest. A tartósan alacsony inflációnak köszönhetően tovább emelkedik a fizetések és a nyugdíjak vásárlóértéke, ami a fogyasztás növekedését is erősíti.
Főként a rezsicsökkentések, az olcsóbb üzemanyagok és a tartós fogyasztási cikkek árának mérséklődése miatt továbbra is rekordalacsony szinten van az infláció. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban a fogyasztói árak mindössze 1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Elemzők ennél magasabb inflációt vártak. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a legnagyobb mértékben a háztartás energia ára mérséklődött 10%-kal tavaly márciushoz képest. Elemzők szerint az áprilisi gázár csökkenés miatt a következő hónapokban is marad az alacsony infláció. A gazdasági növekedés szempontjából fontos az is, hogy az élelmiszer és az energiaáraktól megtisztított mutató, az úgynevezett maginfláció is tovább csökkent.
A utóbbi hónapokban elég jelentősen csökkent, és már 3% alatt van, ami arra utal, hogy középtávon is, tehát 1-2 év távlatában is ezek a kedvező inflációs folyamatok maradnak, nem kell drasztikus áremelkedésre számítanunk, és ez a gazdasági kilátások szempontjából is kedvező.
A tartósan alacsony inflációnak köszönhetően tovább emelkedik a fizetések és a nyugdíjak vásárlóértéke. Az emberek többet tudnak költeni, ami tartósá teheti a gazdasági növekedést. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ennek eredményeként újabb munkahelyek jöhetnek létre. A híradónak nyilatkozó gazdasági szakértő szerint az alacsony infláció a kis cégeknek is kedvez. A jegybank ugyanis várhatóan tovább mérsékli az alapkamatot.
A hitelfelvétel az alacsonyabb kamatok miatt könnyebbé válik, ennek következtében a beruházásaik növekedhetnek. Ha a beruházásaik növekednek, akkor talán modernizálnak is, a termékeik versenyképesebbé válnak, és természetesen egy alacsony infláció azt jelenti, hogy az előállítási költségek csökkennek, és ennek következtében az eladási árak versenyképesek maradnak.
A magyar fogyasztói árszínvonal mértéke uniós szinten is a legalacsonyabbak között van. Az EU 28 tagállamában a legutóbb mért adatok szerint az infláció 8,1%-kal növekedett egy év alatt.
Itt van velünk Szilágyi Béla, a Híradó gazdasági szakújságírója. Szervusz Béla, mi a következménye annak, hogy az infláció már több hónapja ilyen alacsony?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Ha megnézzük ezt a görbét, akkor azt látjuk, hogy tavaly januárja óta folyamatosan esett az infláció, ami 2013-ban az év elején 3,7%-ot mért a Központi Statisztikai Hivatal, addig rá egy évre például már 0%-ot. Ahogy az előzőekben a riportban is elhangzott, főként a rezsicsökkentéseknek köszönhetően lett alacsony az infláció, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy egy éven belül számos fontosabb élelmiszertermék ára is mérséklődött, hiszen például liszt csaknem 20%-kal, az étolaj 15%-kal, a cukor 14-el, míg a tojás 11%-kal lett olcsóbb. A tartósan alacsony inflációnak talán az a legfontosabb következménye, hogy a nyugdíjak és a bérek is többet érnek, mint korábban. Így az emberek többet költhetnek, pontosabban költöttek is, ami meg is látszik a boltok forgalmán, hiszen hogyha megnézzük a legutolsó februári adatokat, akkor 7%-kal növekedett a kiskereskedelmi forgalom, ilyen nem azért már régen volt példa. Szinte valamennyi elemző egyetért abban, hogy a fogyasztás erősödése lehet a kulcsa a tartós gazdasági növekedésnek, de ezen belül is igazándiból az a fontos, hogy így jöhetnek létre újabb munkahelyek.
Béla, köszönjük! Egyre jobb állapotban van a magyar gazdaság, ezt mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának fideszes alelnöke az inflációs adatokra reagálva. Puskás Imre úgy fogalmazott, az elmúlt egy évben a liszt, a cukor és a tojás ára több mint 10%-kal csökkent. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően pedig jóval olcsóbb lett a gáz és az áram is. Hozzátette, áprilistól újabb 6,5%-kal csökkent a gázára.
A társadalom egyre inkább olyan helyzetbe kerül, hogy a fogyasztás az hónapról hónapra, mondhatjuk évről évre, nem jelent egyre nagyobb terhet. Azokban a nagyon fontos fogyasztói körökben, azokban a termékekben, amelyet minden nap mindannyian szinte használunk, vásárolunk.
Londoni elemzők szerint a vártnál sokkal jobban nőhet Közép-Európa gazdasága. A legnagyobb mértékben a magyar és a cseh kilátásokat javították. A JP Morgan eddig 2%-os növekedést várt 2014 első negyedévére, ezt javították most 2,8%-ra. Várhatóan holnap délután éri el a 100%-ot a vasárnapi országgyűlési választáson leadott szavazatok feldolgozása. Reggel szállítják ki a választókörzetekbe azokat a szavazatokat, amelyeket a lakóhelyüktől távol voksolók adtak le, és bekeverik ezeket a vasárnap este érintetlenül hagyott urnákba. Legfeljebb néhány szoros körzetben módosulhat az eredmény, az eddig ismert parlamenti arányokon a nagyjából 170 ezer szavazat már lényegesen nem változtat, a Fidesz-KDNP-nek fölényes többsége lesz az új országgyűlésben.
Minden kételj és bizonytalanság eloszlott, győztünk.
Nem tudok és nem akarok gratulálni.
Célunkat, amelyet kitűztünk a választási kampány előtt magunk elé, azt nem tudtuk elérni.
Úgy tűnik, hogy átmentünk a tűfokán.
Így értékelték a parlamentbe jutó pártok vezetői a választás, akkor még csak előzetes eredményeit vasárnap éjszaka. A Fidesz és az LMP örülhettek, míg a Jobbik és az MSZP székházában inkább keserű volt a hangulat. Azóta összeszámolták a külhoni magyaroktól érkezett mintegy 130 ezer levélszavazatot is. Ezek nagy többségét, 95,5%-át a Fidesz-KDNP kapta. A Jobbik lett a második 2% körüli eredménnyel, a baloldali összefogás pedig a harmadik 1%-kal. Jelenleg a szavazatok csaknem 99%-os feldolgozottsága mellett így néz ki a parlamenti patkó. Eszerint a Fidesz-KDNP 133 képviselővel, a baloldali összefogás 38, a Jobbik 23 és az LMP 5 képviselővel foglalhat majd helyet az új Magyarországgyűlésben. A 106 egyéni választókerületből 96-ban a Fidesz-KDNP, 10-ben pedig az MSZP együtt DKPM-MLP alkotta baloldali összefogás jelöltjei vezetnek. Vidéken csupán két helyen, egy-egy Borsodi és Csongrád megyei körzetben. A fővárosban 10 helyen állnak nyerésre a kormánypártok és 8 helyen az ellenzék. A teljes feldolgozottsághoz már csak 170 ezer szavazat hiányzik, az átjelentkezéssel belföldön vagy külföldön szavazók voksait ugyanis még nem számolták össze. A 106-ból mindössze 15 választókerületben változhat meg a jelenlegi állás ezeknek a szavazatoknak a hatására, de a legtöbb helyen csak elméleti esély van erre. A legszorosabb a verseny a főváros 18. kerületében, ahol a fideszes Kucsák László eddig 22 szavazattal kapott többet, mint az ellenzéki pártszövetség jelöltje Kunhalmi Ágnes. A 15. kerületben 253 szavazat a különbség a Fidesz-KDNP jelöltje László Tamás és a baloldal indulója Móricz Eszter között. A miskolci székhelyű Borsod megyei 2. választókerületben pedig 360 szavazattal vezet az MSZP-s Varga László a fideszes Sebestyén László előtt, de itt akár még a jobbikos Pakusza Zoltán is fordíthat. A választási irodában ma már dobozolták az átjelentkezéses szavazatokat, holnap számolják össze ezeket.
Így nem lesz akadálya annak egyik választókerületben sem, hogy a választókerületi bizottságok megállapítsák a választókerületi eredményt, vagyis meghozzák a nem jogerős elsőfokú 106 egyéni választókerület eredményét tartalmazó döntésüket.
Előzetes végeredményt szombat délutánra ígérnek. Lényeges változás azonban már a parlamenti mandátumok arányában nem várható. Az LMP 5 fős frakciót alakíthat, a Jobbik némileg veszítette a 4 évvel ezelőtti parlamenti erejéhez képest. A baloldali pártoknak nagyjából a képviselői helyek 1/5-e jut, a Fidesz-KDNP-nek pedig fölényes többsége lesz az új országgyűlésben.
Üdvözlik a külhoni magyarok szervezetei, hogy a Fidesz nemzeti listát állított össze az európai parlamenti választásra. A lista várhatóan befutó 3., 9. és 10. helyén Erdély, a Vajdaság és Kárpátalja képviselője szerepel. Az MSZP már összegyűjtötte az induláshoz szükséges 20 000 ajánlást, az LMP pedig elkezdte az aláírásgyűjtést. A Jobbik programokról vitázna a kampányban, míg az Együtt PM szépítési lehetőséget lát a vasárnapi vereség után.
Uniós zászló leng az egyik ungvári ház erkélyén, bár Ukrajna még évekre van az uniós tagságtól, a kárpátaljai magyaroknak mégis lehet képviselője Brüsszelben. És a vajdasági magyaroknak is van esélye, hogy még Szerbia csatlakozása előtt európai parlamenti képviselőjük legyen. A VMS elnöke szerint a határon túli magyarok hídfőállást hozhatnak létre Brüsszelben.
Más az, amikor nekünk ott emberünk van, aki a mi érdekeinket tudja képviselni, ismerve az itteni állapotok csinyát, bínyát.
Nemzeti listát állított össze.
A Fidesz két jelenlegi európai parlamenti képviselője, Pelcné Gál Ildikó és Szájer József csütörtökön jelentette be. Pártjuk EP választási listáján a határon túli nemzetrészek is helyet kapnak.
A nemzeti lista mind összetételében jelzi a magyarságnak az összetartozását, mind pedig abban az értelemben, hogy Magyarország érdekeit kell védeni.
A bejutásra esélyes helyen szerepel Tőkés László, aki Erdélyt képviseli. A 9. és 10. helyen pedig a Vajdaság és Kárpátalja egy-egy képviselője juthat európai parlamenti mandátumhoz.
Magyar Szocialista Párt összegyűjtötte az induláshoz szükséges 20 000 szavazatot.
Gur Roland, az MSZP EP listájának 3. helyezettje azt mondta, a törvényes határidőig folytatják az aláírásgyűjtést.
Egy reális lehetőség van arra, hogy a szocialisták és demokraták frakciója legyen az Európai Parlamentben a legnagyobb frakció.
A Jobbik programokról, tervekről vitázna az európai parlamenti választás kampányában. Dúró Dóra szóvivő szerint így reformálható meg az Európai Unió.
Elsősorban Magyarország érdekeit szeretnék képviselni azok a képviselők, akiket Brüsszelbe, illetve Strasbourgba küldünk, és erre legkiválóbbnak ismételtem Orvai Krisztinát találtuk.
Már az LMP is gyűjti az induláshoz szükséges aláírásokat. Azt mondják, hiteles, zöld politikát akarnak folytatni az Európai Parlamentben.
Az LMP-nek két mandátumra akkor van esélye, és erre ahhoz van szüksége, hogy az a 260 000 szavazó, aki elment 6-án, és bizalmat adott az LMP-nek a választásokon, az elmenjen most is, és szavazzon az LMP-re.
Létezik egy másik Magyarország.
Az Együtt PM szerint az uniós választási kampány szépítési lehetőség az országgyűlési választás után. Bajnai Gordon úgy látja, az európai kampány arról is szól, hogy csak azért is megmutassuk, hogy Magyarországnak van európai arca. Magyarországnak összesen 21 képviselői helye lesz az Európai Parlamentben. A választáson csak pártok indulhatnak, ha összegyűjtenek 20 000 támogató aláírást. Erre április 22-ig van idő, az EP választás pedig május 25-én lesz.
Szakított az MSZP Ron Werberrel, tudta meg az ATV. Azt írják, az európai parlamenti választásokon már nem dolgoznak együtt a szocialisták a tanácsadóval. Horváth Csaba, a párt alelnöke az ATV-nek azt mondta, Ron Werber sok politikussal került vitába a vasárnapi választás előtt, és ez nem segítette a felkészülésüket. Ron Werber, izraeli-amerikai kampánystratéga, nem először segítette a szocialisták kampányát. Már 2002-ben is ellátta tanácsokkal a pártot, majd még éveken át dolgozott nekik. Sokan őt tartják az úgynevezett gyűlöletkampány magyarországi megteremtőjének. Az MSZP-s Horváth Csaba szerint népszerűbb, mint Bajnai Gordon, így főpolgármester jelöltnek is alkalmasabb lenne, mint a volt miniszterelnök. Horváth Csaba erről egy reggeli interjúban beszélt, és állítása szerint évek óta rendszeresen készülő közvéleménykutatási adatokra hivatkozott. Bajnai Gordon délután azt mondta, nem tud ilyen kutatásokról, és arra is utalt, hogy ő a szocialistákkal ellentétben nem tartja alkalmas jelöltnek Horváth Csabát.
Novemberben döntött az MSZP elnöksége arról, hogy Horváth Csabát indítják főpolgármester jelöltnek. Horváth Csaba most a Szocialista Párt alelnöke. 2006 és 2009 között pedig az SZDSZ-es Demszky Gábor mellett volt főpolgármester helyettes. A héten azonban közleményt adott ki a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért párt, amiben azt írták, nem támogatják a szocialisták jelöltjét. Úgy fogalmaztak, Horváth Csabával nincs esélye nyerni a demokratikus ellenzéknek. Jávor Benedek, az Együtt PM társelnöke tegnap a Híradónak megerősítette, az MSZP jelöltjét nem tartják alkalmasnak a győzelemre.
Horváth Csabát mi nem tartjuk olyan jelöltnek, aki a mi meglátásunk szerint képes a választók széles körét az ellenzék mellé állítani.
Csak Budapest érdekel.
És csak Budapest érdekli, ezért a baloldalon ő a legalkalmasabb főpolgármesternek. Ezt mondta Horváth Csaba pénteken az ATV-ben.
Nem szeretném magamat ebben a dologban dicsérni, de az tény, hogy én 12 éve csak ezzel az egy dologgal foglalkozom. Polgármesterként, főpolgármester helyettesként, és most ellenzéki vezetőként. És az én hitelességem az ebből táplálkozik, hogy 12 éve csak Budapestért dolgozom.
Ennek a jelöltnek a keresése még zajlik. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a jelöltet még a demokratikus ellenzék nem találta meg.
Nincs még meg a közös baloldali jelölt, így reagált Bajnai Gordon arra a kérdésre, hogy Horváth Csabát alkalmasnak tartja-e erre. Bajnai Gordon véleménye azért lehet érdekes, mert korábban sajtóhírek szóltak arról, hogy ő lehet a baloldal főpolgármester jelöltje. A vasárnapi választási vereség után a héten újra felmerült ennek lehetősége, például ezt írta a Népszava is. Bajnai Gordonnak saját bevallása szerint nincs ilyen ambíciója, de azt mondta, tudna ajánlani jó jelöltet.
Még az alkalmas jelöltet nem találta meg a demokratikus ellenzék. Mi magunk rendelkezünk azzal az ambícióval, hogy ilyen szemét ajánljunk a budapestiek figyelmébe.
Bajnai Gordon azt nem mondta meg, kire gondol, de szavaiból az következik, hogy szerinte nem Horváth Csaba az alkalmas jelölt. Horváth Csaba az ATV-ben arról is beszélt, közvéleménykutatás bizonyítja, hogy a budapestiek szerint ő a legalkalmasabb.
A legyen Bajnai vagy legyen Horváth Csaba, az nem egy tudományos alátámasztás.
Van ennek tudományos alátámasztás?
Természetesen van, hiszen most a közvéleménykutatások is mégiscsak eltalálták az eredményt, tehát ez is egy tudományos alátámasztás.
Lesz kutatás
az európai erre? Természetesen lesz. Volt is egyébként az eddigiekben is.
Nem.
Nem tud ilyen felmérésről, ezt mondta Bajnai Gordon, amikor azt kérdeztük, mit szól a Horváth Csaba által említett kutatáshoz. Az MSZP alelnöke viszont részletezte is az állítólagos közvéleménykutatásokat. Azt mondta, ezeket mindig ő nyeri.
Ezt a kutatást évente kétszer elvégeztük az elmúlt 4 évben.
Miért ki? Bajnai rajta volt?
Mindig rajta volt. Most azért nem elegáns, hogy ezt én mondom, de mindig én jöttem ki belőle.
Csütörtökön megkérdeztük a szocialista pártot, előfordulhat-e olyan körülmény, ami miatt hajlandóak lennének lemondani Horváth Csaba jelöléséről. Erre a kérdésre nem érkezett válasz. Tavaly hónapokig tartó verseny volt a baloldalon, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. A főpolgármester jelöltség miatt most újabb hatalmi harc kezdődhet.
Visszavonja a Sós Tamás doktori címét az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A rektor helyettes szerint az MSZP Heves megyei elnökének dolgozata nem felel meg a követelményeknek. A Híradó megkereste a szocialista politikust, aki ezt elismerte, de szerinte emiatt nem kell lemondania. A Hír TV még február elején számolt be arról, hogy Sós Tamás doktori munkájának egy része plágium. A szocialista politikust a gyanú ellenére az Összefogás egyéniben és listán is elindította a választáson.
Ez az önkutatása.
A Hír TV Célpont című műsora februárban számolt be arról, hogy szerintük az MSZP Heves megyei elnökének doktori disszertációjában 68 olyan szövegrész van, amelyeket mások korábbi tudományos munkáiból használt fel a szerző, forrás megjelölés nélkül. A Hír TV által bemutatott dolgozaton az is látható, hogy a Sós Tamás által jegyzett disszertáció címoldalán az ELTE neve helytelen, Eötvös Loránd keresztneve ugyanis hosszú óval szerepel rövidó helyett. Sós Tamás azt mondta, a lényeges rész, vagyis a kutatás, a saját munkája.
Észak-Magyarország iskoláinak a tapasztalatai lettek feldolgozva, illetve az ottani gazdálkodók, vállalkozók, hogy mit gondolnak a szakképzésről, ezek lettek összehasonlítva. Ennek a dolgozatnak ez a novuma, szeretném ezt kiemelni.
Később a Hír TV arról is beszámolt, hogy információik szerint a kutatás sem teljes egészében a szocialista politikus végezte, hanem a Heves megyei pedagógiai intézet akkori igazgatója segített neki, akinek Sós Tamás megyei elnökként a felettese volt. Az MSZP-s politikus pert indított, illetve feljelentést tett az ügy miatt a műsor készítői ellen.
Visszavonja Sós Tamás doktori fokozatát.
Fábri György, az ELTE rektor helyettese azt mondta, az egyetem megvizsgálta Sós Tamás disszertációját, és úgy döntöttek, visszavonják a szocialista politikus doktori fokozatát.
A doktori dolgozatban, a doktori disszertációban az idézési normáknak nem megfelelően kerültek be vendégszövegek, és ez a hivatalos egyetemi szabályzat alapján indokolja, hogy a doktori fokozatot visszavonjuk.
Sós Tamás telefonon azt mondta a Híradónak, még nem kapott hivatalos értesítést a doktori fokozatának visszavonásáról. Azt elismerte, hogy nem feleltek meg a formai előírásoknak a dolgozatban használt idézetek. Ugyanakkor politikai támadásnak tartja az ügyet, mert szerinte magánügy hogyan szerezte a doktori címét.
Én úgy gondolom, hogy egy doktori disszertáció az az egyénnek a magánügye, és gyakorlatilag ez a politikai dolgoktól különböző.
Sós Tamás ugyanakkor arról is beszélt, hogy az ő személyiségi jogai sérültek, ezért nem kér bocsánatot és nem vonja vissza a feljelentését az ügyet kirobbantó műsor készítőivel szemben. A szocialisták heves megyei elnöke azt is elmondta, nem mond le az MSZP-n belüli posztjáról. A szocialista párt sajtófőnöke a Sós Tamás plágiumügyével kapcsolatos kérdésünkre annyit írt, hogy pénteken értesültek a doktori cím visszavonásáról, ezért nincs arról információja, hogy milyen lépéseket tervez az MSZP. Sós Tamás az elmúlt 4 évben az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának volt a tagja. Hiába merült fel a plágium gyanúja a doktori disszertációjával kapcsolatban, a baloldali összefogás egyéniben és országos listán is képviselőnek jelölte a politikust. Sós Tamás azonban nem jutott be a parlamentbe.
Amennyiben Malina Hedviget elítélik, kegyelmet fog kapni, jelentette ki az újonnan megválasztott szlovák államfő Andrej Kiska egy televíziós interjúban. Malina Hedvig ügyvédje a Híradónak azt nyilatkozta, ők továbbra is abban bíznak, hogy Védencét felmentik, és nem lesz szükség a szlovák államfő gesztusára. Az egykori nyitrai diáklányt vallomása szerint 2006. augusztusában azért verték meg, mert az utcán magyarul beszélt. A nő ellen azóta hamis tanúzás gyanúja miatt folyik eljárás.
Tavaly decemberben tett magyar állampolgársági esküt Győrben, Zsák Malina Hedvig. A hírt a Pozsonyi Újszó címoldalon hozta. Hedvig elhagyja Szlovákiát.
Mindent ki lehet bírni, csak megvan az ára. És nem tudom, hogy megéri-e. Néha túl nagy árat kell fizetni érte.
Zsák Malina Hedviget ekkor már sokat szóra idézték be a szlovák hatóságok pszichiátriai vizsgálatra. Az is felmerült, hogy a gyerekeitől elszakítva több hétig tartó elmegyógyintézeti vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák, valóban ért el trauma évekkel ezelőtt.
Az én legfontosabb feladatom a jelenlegi helyzetben az, hogy a gyerekeket minél inkább megóvjam ettől, ami itt történik körülöttünk, és mindent meg fogok tenni azért, hogy őket mentesítsem az olasz stressz alól.
Az egykori nyitrai diáklányt vallomása szerint 2006. augusztusában azért verték meg, mert az utcán magyarul beszélt. Az akkori belügyminiszter Robert Kalinák szerint az eset nem történt meg, illetve másképp, mint ahogy azt a lány állította. Azóta Hedvig ellen több eljárás is indult hamis tanúzás miatt. Amennyiben Zsák Malina Hedviget elítélik, kegyelmet fog kapni. Jelentette ki az újonnan megválasztott szlovák államfő Andrej Kiska a Markiza televíziónak adott interjújában. Természetesen igen, Malina Hedvig esete arról szól, hogy csak nem 8 éve hajszolunk valakit, és az ügyet nem tudjuk befejezni. Ez már az emberi méltóság megsértése, és már régen le kellett volna zárni. A nő ügyvédje a Híradónak azt mondta, ő továbbra is abban bízik, hogy Védencét felmentik, és nem lesz szükség a szlovák államfő gesztusára. Kiska urat rendes embernek tartom. Azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus tőle, de én továbbra is abban bízom, hogy Malina Hedvig nem lesz elítélve, így ezt a gesztust soha nem kell igénybe vennünk. Szerdán a Magyar Külügyminisztérium is támogatásáról biztosította a hamis tanúzással gyanúsított nőt. A tárca az MTI-nek adott közleményében leszögezi, Zsák Malina Hedvig magyar állampolgár, ezért egyértelmű, hogy Magyarország biztosítja számára a konzuli védelmet az ellene folyó további eljárásban, valamint az ügyet felveti nemzetközi fórumokon is.
Újabb lépéseket kell tennie a NATO-nak a keleti tagállamok védelmére, jelentette ki a szervezet főtitkára. Az Észak-Atlanti Szövetség gyanúja szerint Oroszország jelentős erőket összpontosított az ukrán határ mellé, ezt azonban orosz illetékesek cáfolják. Az ukrán kormányfő ma a lázongó keleti régióban tárgyalt, de az Oroszországhoz csatlakozás sürgető szakadárok szóba sem álltak vele.
Harckocsik, katonai repülőgépek, tüzérségi fegyverek és becslések szerint 35-40 ezer orosz katona. Ez látható azokon a műholdas felvételeken, amelyeket a NATO még csütörtökön tett közzé. A képek március utolsó, április első napjaiban készültek az ukrán határ közvetlen közelében, ahol egy korábban nem létező ideiglenes bázis is látható. Az orosz vezérkar egyik tisztségviselője azt állítja, a felvételek tavalyiak. A NATO központ szerint azonban a képek igazolják az orosz harckészültséget az ukrán határ mentén. Közben csütörtökön megérkezett a Fekete-tengerre a Donald Cook amerikai romboló, ma pedig egy francia hadihajó is áthaladt a Boszporuszon. Washingtoni források szerint a hajók NATO gyakorlaton vesznek részt és támogatást nyújtanak a térségbeli szövetségeseknek, akik az ukrajnai válság mélyülése miatt aggódnak. A NATO főtitkára ma bejelentette, a szövetségnek újabb lépéseket kell tennie a tagállamok védelmében. Moszkva viszont arra kér garanciát, hogy Ukrajna nem lesz a Nyugati Katonai Szövetség tagja. Szergej Lávrov orosz külügyminiszter azt mondta, a válság békés rendezéséhez a kijevi kormánynak alkotmányos garanciákat kell nyújtania. Kulcsfontosságú, hogy egy valódi alkotmányos reform biztosítsa az egyenlő jogokat minden ukrán állampolgárnak, és egyértelműen garantálja Ukrajna katonai semlegességét, fogalmazott a politikus. Az ukrán kormányfő ma a kelet-ukrajnai Donyeckben tárgyalt. A találkozón nem vettek részt az orosz barát szeparatista csoportok képviselői, akik vasárnap óta tartják megszállva a helyi közigazgatás épületét, és akik estig még büntetlenül befejezhetik a blokkádot. Mindennek van határa. Mi azt szeretnénk, ha ezek az emberek letennék a fegyvert és békésen távoznának, anélkül, hogy erőt kellene alkalmaznunk. Ezt ma még megtehetik, mondta a kormányfő. Az orosz barát szakadárok viszont egyelőre nem hajlandóak feladni pozícióikat. Az elfoglalt épületek körüli barikádokat megerősítették, és továbbra is a kelet-ukrajnai régió függetlenségét követelik.
A legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett érkezett meg a görög fővárosba Angela Merkel, német kancellár. A politikus alig néhány órát tölt Athénban. Látogatásának célja, hogy bátorítsa a válsággal küzdő Görögországot. A városban 7000 rendőr és több száz civil nyomozó vigyáz a rendre, miután előző nap pokolgép robbant a jegybank épülete előtt. A látogatás időtartamára a demonstrációkat is betiltották. A baloldali szervezetek ugyanis már a tüntetést szerveztek, mivel szerintük Németországnak döntő szerepe van abban, hogy a külföldi hitelezők szigorú megszorító politikára kényszerítették a görög kormányt. Megtévesztő levelekkel próbálnak jelentős összegeket, esetenként több százezer forintot is kicsalni művészektől. Címerrel ellátott hivatalosnak tűnő fizetési felszólításokat küldenek, és még bírsággal is fenyegetik azt, aki nem fizet határidőre. Az adatokat többnyire a szabadalmak nyilvántartásából szerzik be. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.
Jó, hát akkor már leugrunk a színpadról.
A szombati előadás technikai próbáját szervezi Straub Dezső. A Vidám színpad művészeti vezetője nemrég védetett le egy nevet a szabadalmi hivatalnál. A bejegyzés után nem sokkal kapott egy hivatalosnak látszó fizetési felszólítást 260 ezer forintról. Azt mondja, a csalók módszere kabaréba illő.
Elkezdtem írni egy kabarét, és bele fogom írni, mert röhögni lehet rajta, és legalább az emberek rájönnek. Nem, hozzánk elég sokan járnak, majd meghallják, hogy milyen dolgok vannak a háttérben, mik történnek ebben az országban pénzszerzés címén.
Straub Dezsőn kívül több művész is kapott hasonló fizetési felszólítást. A csalók feltehetően a szabadalmak nyilvántartásából szerezték meg az adataikat.
Megkerestünk több hatóságot, illetve néhány hatósággal folyamatosan kapcsolatban vagyunk annak érdekében, hogy az ügyfelek számára ez a megtévesztő levelezés, illetve gyakorlat ez megszüntetésre kerüljön.
Nekem ez a címer, ez gyanús, szóval benne egy szélkakas.
Bubriák István filmproducer is kapott egy gyanús fizetési felszólítást. Azonnal a rendőrségre ment, ott azonban lebeszélték arról, hogy feljelentést tegyen.
Azt mondták, hogy gyakorlatilag ez nem bűncselekmény, amit ők ezzel megvalósítottak, mert ők írtak egy levelet, és amiben pénzt kértek, és hogyha valaki ezt teljesíti, akkor hát akkor lelke rajta.
Böröcki Kornélia ügyvéd szerint azonban a levél igenis alkalmas a címzet megtévesztésére.
Ezeknek a leveleknek a tartalma maximálisan felveti a bűncselekmény, így álláspontom szerint különösen
csalás tekintete a csalás törvényi tényeleset.
A híradó kérdésére a BRFK is azt közölte, hogy a levél nem valósít meg bűncselekményt.
A több százezer forintos fizetési felszólításokat küldözgető cég ebbe a Rákóczi úti irodaházba van bejegyezve. Próbáltunk beszélni velük, ekkor derült ki, hogy a cég csak székhelyszolgáltatást vesz igénybe, ami nem más, mint egy postafiók. Amíg előkerülnek, addig is egy dolgot lehet tenni. Aki ilyen vagy ehhez hasonló fizetési felszólítást kap, semmi esetre se fizesse be. A híradót Víg András tudósította.
Országszerte és a Kárpát-medence magyar lakta területein is ezrek emlékeztek meg a költészet napjáról. József Attila születésének évfordulóján a 60-as évek óta rendeznek irodalmi és művészeti programokat. Az idei rendezvényeket a közmédia kiemelt figyelemmel kezelte.
A kőbányai Rottenbiller Parkban több mint 1000 gyerek egyszerre mondta el szóban és jelnyelven József Attila Hull a levél a fáról című versét. Csak nem egy hónapig készültek.
200 gyerekkel, hol 30 gyerekkel gyakoroltuk a verset, ami igazából könnyen megtanulható jelnyelven, ez egy rövid vers, és a gyerekek pedig nagyon nyitottak voltak erre a dologra, és szinte pillanatok alatt elsajátították a jelnyelven való mondást.
A szerelembe mondják, belehal, aki él. De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.
Balatonszárszóiak a helyi iskolánál álló József Attila szobornál emlékeztek a költőre, aki a településen hunyt el 1937-ben.
A költészet az olyan, mint a szerelem. Nem lehet nélküle meglenni. És a könyv is az olyan, mint a szerelem, mert kell hozzá egy cinkostárs. Egyedül nem lehet valaki. Lehet valaki szerelmes saját magába, de abból igazából viszony soha nem lesz. A versen is, a költészettel is így van ez. Kell egy író, és kell egy olvasó.
A Kárpát-medence magyar lakta településein is megtartották a költészet napját. Gyergyószent Miklóson villámcsődületet rendeztek. A déli harangszóra több mint 100 általános és középiskolai diák gyűlt össze a város főterén, akik megzenésített József Attila költeményeket énekeltek. Szabadkán a Csád Géza művészetbaráti kör szervezett vers folyamot. Itt reggel 9-től délután 6 óráig az iskolások és a felnőttek folyamatosan szavaltak. Ez pedig Budapest a Thália Színház, ahol 12 órás versmaratont rendeztek.
Ezek a nagy szavak, ezek a félig szörnyek, körös körül, mint híg szavakból a szörnyek, téli lakodalmunkból néha még, de előjönnek.
Lázár Bence most orvostan hallgató, de 16 éves kora óta verseket is ír. Azt szeretné, ha a fiatalok is felfedeznék maguknak a verseket.
Úgy gondolom, hogy a fiatalabb generációnál a művészetek iránti fogékonyság ez elkalódni látszik.
Az MTVA egész nap kiemelten foglalkozik a versmaratonnal. A Családbarát című műsor élőben kapcsolta a versmaratont.
Az emlékeid lassú.
A Kossuth Rádió többször is jelentkezett napközben a Thália Színház mellett felállított látványstúdióból. A www.mediaclick.hu per versmaraton oldalon pedig folyamatosan figyelemmel lehet követni a rendezvényt.
Az MTVA és a közmédia az hisz a kultúra közösség teremtő erejében, és hát itt ebben a színházban is egy közösség jön most létre.
A költészet napját 1964 óta minden évben április 11-én József Attila születésének évfordulóján ünneplik.
A Thália Színházban este 11-ig tart a maratoni versolvasás, ott van kolléganőm Bősze Bernadett is. Berni, kikkel találkozhatnak azok, akik most elindulnak a színházba?
Jó estét kívánok, szervusz! A költészet napján ugye mindig sok a versműsor, de élő költőtől szinte alig hangzik el vers, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy mintegy 70 kortárs költő olvassa fel a versét, ma egész nap itt a Thália Színházban velük, mint ahogy te is mondtad, még egy olyan körülbelül 11 óráig lehet találkozni. A felolvasással arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mai költészet is létezik, kortárs költők is írnak verseket, sőt egészen jó verseket. A költők egyébként saját maguk olvassák fel a verseket. Ezt a feladatot kivételesen nem színészekre bízták. Azt mondták azért, mert ez egyfajta új értelmezési módot adhat a verseknek, és természetesen jelentős kordokumentumnak is számít.
Berni, köszönjük! Holnap lesz a Fölszállott a páva második középdöntője, 12 produkciót láthat majd a közönség. A zsűri 4 fellépőt juttat a fináléba, egy előadó pedig a nézők SMS szavazatai alapján jut tovább. A műsort 7:30-tól a Duna és a Dunavörd élőben közvetíti. A Fölszállott a páva döntőjét húsvét szombaton április 19-én rendezik. Most jönnek a sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés. Utána Bízunk benned és Párizsi mentősök. Az estem a 10 óra 20 perckor kezdődik, rögtön utána híradó. Várjuk Önöket, viszontlátásra!